Hete, vagy lesz egy győztese a háborúnak, hát az a következő hetek, hónapok függvénye, már persze akkor, hogyha nem lesz megállapodás, egyfajta tűzszünet, vagy akár béke megállapodás, mint amin az amerikai kormányzat dolgozik. Ennek elérése akár egyébként több hónapot is igénybe vehet, és messze nem körvonalazódik az, hogy bármiféle elmozdulás lenne ennek az irányába. De ha egyszer megtörténik, akkor abból vajon mely régiók, földrajzi térségek profitálhatnak leginkább ebből? Erről lesz szó a következő percekben. A vonalban pedig Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, jó reggelt!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is!
Egyelőre sajnos csak elméleti szinten tudunk ezzel a témával eljátszani, de hogyha tényleg még akár egy tűzszünet lenne, amelyet nem sértenek meg hetekig az orosz-ukrán térségben, akkor az mekkora tőzsdei emelkedést hozhatna, és elsősorban mely régiók számára?
De elsősorban nyilvánvalóan ez a közép-kelet-európai régió lehet itt a meghatározó ebből a szempontból. Elsősorban a lengyel részvénypiac, illetve a magyar részvénypiac. És azért hozzátenném nagyon gyorsan azt, hogy azért már azt látjuk, hogy azért a részvénypiacokon elkezdődött egyfajta spekuláció arra vonatkozóan, hogy belátható időn belül születhet valami tűzszüneti megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Ugye tudjuk, hogy a tőzsde mindig a jövőt árazza, és ilyen szempontból, hogy a tőzsde felől nézzük, akkor ez a akár néhány hónapon belül megvalósuló tűzszünet azért már nincsen annyira távol, tehát hogy ezzel azért a részvénypiacok már elég erőteljesen foglalkoznak, és ennek is köszönhető az, hogyha megnézzük, hogy idén melyikek a legjobban teljesítő részvénypiaci indexek az év eleje óta, akkor egyrészt azt látjuk, hogy nagyon erősen Európa dominál ezen a listán, tehát a top 10 részvénypiaci indexből az 8 európai index, és ezen belül is Közép-Kelet-Európa az nagyon előkelő helyen van. Úgy néz ki jelenleg ez a lista, hogy a szlovén tőzsde vezeti az idei emelkedést, azért az viszonylag egy szűk tőzsde, még így Budapesthez viszonyítva is. Utána következik a lengyel tőzsde is 16,5%, és egy picit lemaradva, de ezen a top listán a hatodik helyet elfoglalva, ott van a budapesti értéktőzsde is, ilyen közel 11%-ot közelítő emelkedéssel az idei évben.
Mit áraznak egyébként a befektetők, vagy miért várják azt, hogyha vége van a háborúnak, akkor ennyire ugrásszerűen javulhatnak a tőzsdei lehetőségek, vagy a kereskedési, gazdasági lehetőségek? Hát azért itt jó pár dolgot még meg kéne oldani azon kívül, hogy leállnak a harcok.
Egyrészt van egy ilyen árazási tényező, és ha Lengyelországról és Magyarországról beszélünk, akkor szerintem az árazási tényező az erősebb. Itt nagyon egyszerűen arról van szó, hogy a szomszédos országban háború folyik, nyilván ez egy kockázat ezeknek a részvénypiacoknak a megítélésének a szempontjából, hogyha bármiféle enyhülés csak bekövetkezik ebben, tehát hogy a deeszkaláció felé mennek a dolgok, legyen az egy tűzszünet, ne adj Isten egy kedvező szenárióban egy békekötés, akkor az csökkenti ezeknek a szomszédos országoknak a részvénypiaci kockázatát. Ugye ez egy kisebb kockázat, ez egy kisebb kockázati felárat jelent, és a kisebb kockázati felár az egy jelenérték számításon keresztül azt fogja eredményezni, hogy nő a cégeknek a jelenértéke, még akkor is, hogyha csak ugyanazt a profit szintet fogják tudni hozni, mint az elmúlt években, és emellé jönnek még azok a lehetőségek, hogy vannak olyan cégek, akik profitálhatnak akár közvetlenül is itt az újjáépítésből, vagy adott esetben vállalat specifikus kockázatok szűnhetnek meg. És ugye itt Trumpnak az egyik javaslata az ilyen szempontból, vagy javaslat csomagának az egyik része azért az, hogy az orosz szankcióknak egy részét azt viszonylag rövid időn belül feloldaná. Valószínűleg akkor ugye elvárja azt is, hogy akkor Oroszország is a viszont szankciókon enyhítsen. Tehát hogy elképzelhető az is, hogy relatíve rövid időn belül, akár az idei évben itt a szankciós környezet is elkezdene oldódni.
Hát tegyik hozzá, a hivatalos bejelentés, hogy ezeként még nincs az amerikai tervekkel kapcsolatban, egyfajta szivárogtatás van, amelyet néha megírnak akár olykor ukrán lapok. A blue chipek közül mely nagyobb cégek profitálhatnának egy esetleges orosz-ukrán békéből a magyar piacon?
A magyar piacon maradva Valószínűleg az OTP lehet az első számú, aki profitálni tud ebből. Egyrészt neki mindkét országban jelenleg is aktív piaci működése van, és nagyjából azt lehet mondani, hogy árbevételének, vagy hát eredményének pontosabban 10%-a jön Oroszországból, 5%-a pedig Ukrajnából. Tehát ezeknek a leányvállalatoknak a megítélése szempontjából azért nagyon nem mindegy, hogy egy háborús országban működnek-e. Tehát ez az egyik tényező, és akkor itt megint visszatérünk, hogy ez talán inkább az értékeltségben tud pozitív lenni, hiszen az orosz leánybank az gyakorlatilag zavartalanul működik. És a másik tényező az pedig az ukrán leánybank. Ugye Ukrajnában is működik az OTP-nek a fiók hálózata is egyébként, és tényleg egy majdnem normál üzemmenet tapasztalható. Tehát ugye az EBRD-vel vannak közös hitelprogramjai az OTP-nek Ukrajnában. Valószínűleg, hogyha megkezdődik Ukrajnának az újjáépítése, akkor a támogatott hitelprogramok, nemzetközi szervezetek által támogatott, akár az EBRD által támogatott hitelprogramok, azok még inkább fel fognak futni, és ezekben az OTP az természetszerűen ott lehet majd, mint egy partner. De ha arra gondolunk, hogy európai bankoknak mekkora kitettsége van mondjuk Oroszországban vagy Ukrajnában, akkor is azt látjuk, hogy értelemszerűen a Raiffeisennek van a legnagyobb, de azért ott van az OTP is mögötte ezzel a 10-25%-os csoportszintű profit arányal. Tehát az OTP az ezen keresztül tudna profitálni. A Richternek ott elsősorban a rubel árfolyam az, ami nem mindegy, hogy hogyan alakul. Ugye keveset beszélünk róla, mert nem igazán likvid piac, és hát nagyon speciális tényezők alakítják a rubelnek az árfolyamát, de azért mondjuk a forinttal szemben, itt az elmúlt időszakban, elmúlt néhány hétben azért elkezdett a rubel erősödni, és hát mellett azért a forint is erősödik a főbb devizákhoz képest. Tehát ez a rubel erősödés lehet például a Richternek az egyik pozitív tényező. Ugye azt szoktuk látni, hogy azért a rubel árfolyamnak az alakulása az nagyon nagy mértékben tudja a Richternek a pénzügyi eredményét befolyásolni. Ezt tudná javítani, vagy legalábbis simítani ez a tényező, hogyha a rubel erősödik. És hát ha nagyon előre szaladunk itt szankciók feloldása tekintetében, akkor jelenleg ugye nem lehet a rubelre fedezeti ügyleteket kötni, hogyha enyhülnének a pénzügyi szankciók, akkor talán ennek a pénzügyi háttere is újra megteremtődne, és egy újfajta kockázatkezelési eszköz visszatérne itt a Richter életében. A harmadik pedig a MOL, amiről érdemes lehet beszélni, neki értelemszerűen ugye az ellátás biztonsága javulhatna első körben, gondoljunk akár csak a barátságkő olajvezetékre, hogyha valami tűzszünet vagy békekötés történne, de ezen kívül is például pénzügyileg sokkal könnyebben elszámolhatóvá válnának a tranzakciók az ellátás biztonságon túl, tehát hogy ebből is tudna azért a MOL is profitálni. Tehát azt lehet elmondani, hogy attól függ, hogy mit látunk bele egy ilyen békekötésbe vagy tűzszünetbe, mennyire előlegezzük meg a szankcióknak a feloldását, adott esetben ugye a 4 blue chip papírunkból azért 3, az kisebb, nagyobb mértékben, de közvetlenül is tudna ebből profitálni, ugye egyedül a Magyar Telekom az, aki kimarad ebből a sorból, és ő csak a magyar részvénypiacnak az eltározódásán keresztül tudna profitálni.
Mennyire profitálhatnának ebből a légitársaságok, adott esetben például a Wizz Air? Mert a háború kirobbanása előtt pont a Wizz Air volt az, amely nagyon nagy terjeszkedési terveket fontolgatott Ukrajnában és Oroszországban, amit aztán egy-egyben keresztül húzott a háború.
Így igaz, sőt, ugye pont tegnap volt azt hiszem a Váradi úrnak egy nyilatkozata, hogy ha megszületik a tűzszünet, akkor ilyen 6-8 héten belül szeretne újra Ukrajnába járatokat indítani a Wizz Air. Oroszországban ugye meg szabályozás miatt nem tudnak járatokat indítani, tehát az is az a kérdéskör, hogy feloldják ezeket a repülési tilalmakat, vagy sem. Nyilván jó lenne a szektornak, hogyha legalább Ukrajna visszatérne, még jobb, hogyha Oroszország is. Viszont azért én azt látom, és én úgy vélem, hogy a repülőgép társaságoknál, és most a Wizz Airnél is, nem ez a fő tényező, tehát náluk sokkal inkább meghatározó az olajárnak az alakulása, összességében Európában a turizmus iránti kereslet és a repülőgépek vagy repülőjegyek iránti kereslet, illetve hogy többé-kevésbé bizonyos specifikus tényező, vagy őket sújtja leginkább talán itt fogalmaznék, ugye ez az Airbusnál egy hajtómű hiba, ami miatt nagyon sok repülőgép a Wizz Air flottából is hosszú távon kiesett, ezeket ugye át kell vizsgálni, és hát mindenféle ilyen kerülő utas megoldásokkal tudta ezeket a Wizz Air pótolni, ezeket a kieső járatokat. Ez nyilván nem optimális a Wizz Airnek a üzemelése szempontjából, és inkább én ezeket a tényezőket látom, hogy ez a három fő tényező az, ami meghatározza az európai légipiacot, és különösen a Wizz Airnek a helyzetét. Oroszország és Ukrajnának a helyzete, az talán ezután jön, de szerintem még a Közel-Kelet is fontosabb, hogy a Közel-Keletnél viszont elkezdték már újraindítani a járatokat.
Mi a helyzet a hadipari cégekkel? Mert az elmúlt időszakban viszont ezek nagyon felfutottak, nyilván Európa újra fegyverkezik, Ukrajnában is német cégek, például a Rheinmetall gyárakat készített elő, sőt, talán már működtet is. Szóval egy háborús leállás itt pont a fordítottját okozná?
Valószínűleg igen. Ugye azért hosszú távon és valószínűleg sokkal magasabb marad Európának is a hadi kiadása, mint mondjuk azt 3 évvel ezelőtt láttuk, tehát mint 2022 előtti szintek fölött fogunk bőven maradni. De ezek a hírek már, hogy már elkezdtek megjelenni, és beindult itt a politikai nagyüzem és a piaci spekuláció itt az orosz-ukrán béke kapcsán, azért az azt eredményezte, hogy mondjuk a Rheinmetallban megindult egyfajta profitrealizálás. Azért itt érdemes hozzátenni, hogy ezzel a részvénnyel 2022 év elején, tehát a háború kitörése előtt nagyjából ilyen 90 euró környékén kereskedtek, aztán közel 800 euróig emelkedett, most is olyan 720 euró között körül kereskednek vele, tehát hogy egy ilyen mértékű emelkedés, némi túlzással egy 10-szerezés bő három év alatt, azért ilyenkor normálisnak tekinthető az, hogy beindul a profitrealizálás a befektetők részéről szerintem.
Egyéb iparágak, amelyek esetleg profitálhatnak, csak mondjuk nem jutott eszembe?
Hát az építőipar lehet az, ami profitálhat elsősorban. Ugye itt egyrészt az építőanyag cégek, akik úgymond a nyersanyagot szállíthatják Ukrajnába majd az újjáépítéshez, illetve az építőipari cégek, akik mondjuk az infrastruktúrát tudják újjáépíteni, legyen az akár közút, vagy akár autópálya, vagy vasúthálózat, elektromos hálózat, tehát hogy ilyen szempontból is nagyon masszívan újra kell építeni Ukrajnát. Tehát ezek a cégek, illetve ide tartoznak az acélipari cégek is. Nyilván ott még bonyolultabb a helyzet itt az utóbbi kategóriánál, az acélipari cégeknél, hiszen ott közben Trump vámokat vezet be, tehát ott nagyon kettős a hatás. Ukrajna újjáépítése valószínűleg növelni fogja Európán belül az acél iránti keresletet, közben viszont Amerikában egy extra vámot kapnak, tehát az meg valószínűleg az Európában gyártott acél iránti amerikai keresletet azt csökkenteni fogja, és itt azt kell eldönteni, hogy összességében a mérleg nyelve az merre billen, de talán inkább azt tűnik valószínűnek, hogy összességében azért egy kereslet növekedéssel fognak ők is szembesülni, tehát összességében azért inkább pozitívnak tűnik itt a mérleg.
Autóipari vállalatok, mert a hírek szerint gyakorlatilag megszűnt az ukrán, illetve az orosz autópiac, legalábbis a külföldi nyugat-európai cégek számára.
Ugye Oroszországban nem vihetnek igazából a szankciók miatt, tehát ott Oroszország szempontjából ez lesz az első, ez a fő kérdés ilyen szempontból, hogy fel fogják-e oldani például az autó bevitelre, vagy autó Európában nézve autó kivitelre vonatkozó korlátozásokat. Ukrajnában szerintem azért az új autópiac az csak lassan fog felpörögni, de szerintem ott akár a lakossági megtakarításokat nézve is elsősorban inkább az ingatlan állománynak az újjáépítése lesz a fókuszban. esetleg használt autópiac fog feltörögni, és majd későbbiek folyamán lehet azt várni, hogy az új autópiac is élénkülni tudjon, de szerintem ez nem lesz itt az első körben benne még.
Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!